folytatódik az Okosutas magazin, és ahogy ígértem, beharangoztam, Czoller Andi van itt a stúdióban, aki tett egy szép nagy kört Olaszország északi részén, és egy olyan helyre jutott el, ami nekem bakancslistás elég régóta, de valahogy az Istennek nem akar összejönni, úgyhogy azonnal lecsaptam a lehetőségre, hogy kifaggassam, hogy mit és hogyan érdemes csinálni, például a Gardató környékén, illetve Velencével kapcsolatban néhány hete említettem, hogy ott változások vannak, és ha lesz info első kézből, hogy hogyan működik ez a belépő díszedés, meg hogy mekkora káosz van ott ebből, akkor erre majd visszatérhetünk, és hát Andi ezt is megnézte, úgyhogy erről is be tud nekünk számolni, melyikkel kezdjük.
Sziasztok. Hát mehetünk visszafele, nekünk az utolsó állomás volt Velence, de kezdhetünk azzal, szerintem az talán a legtöbbeket érintő dolog. Uh-huh.
Oké, meg talán a legrövidebb. Na szóval, hogy működik a belépő díszedés, meg hogy mennyi? Megemelte 5 euró, 10 euró?
Úgy van, hogyha az érkezés előtti 4 napban regisztrálod magad a megfelelő felületen, akkor 10 euró már. Ha korábban tudod, hogy melyik nap mész pontosan, akkor csak 5.
És ha sehol?
Ha sehol nem regisztrálsz, akkor jól megbüntetnek azok a ilyen ellenőrök, akik a különböző bejárati pontokon ellenőrzik azt, hogy van-e neked ilyen. De kezdjük az elején. Jó. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy kizárólag online lehet venni. Uh-huh. Hogyha jó előre tudod, akkor 5 euró ér. Ha kevésbé előre, akkor ugye 10 ér. Viszonylag a rendszer egyébként jól működik. Meg kell adni nevet és személyigazolvány számot ahhoz, hogy regisztráljanak, és ezt azonnal megkapod utána e-mailben egy QR kóddal.
De ez néhány perc alatt megvan, azért
azonnal,
nem olyan bonyolult.
Tehát ez tényleg azonnal.
De maga a regisztráció is néhány perc, tehát
van,
nem bonyolult
van,
a
nem,
rendszer.
Egyáltalán nem bonyolult.
Láttam azért az olaszokat túl bonyolítani ilyen regisztrációs dolgokat, úgyhogy ez nem olyan jó.
Ezzel nincsen, úgyhogy azonnal meg is kapod a QR kódokat, amiket el tudsz menteni. Én azt gondoltam, amikor ezt megtettem, hogy lesz valamiféle beléptető kapu, vagy beszűkítik az járatokat.
Ez,
vagy...
amiről nem tudtunk semmit, hogy az ellenőrzés, hogy
tudod, az a vicces, az egész, hogy szerintem ők sem. Aha. Tehát én ugye láttam ezeket az ilyen, mint amit a fesztiválokon szoktak ezek a 20 éves ilyen diákmunkások fehér sapkába lenni. Tehát nekik is gyakorlatilag szerintem fogalmuk nem volt arra, hogy mit kell tenniük. Be voltak oda állítva a vonat végállomáshoz Velencében.
Meg a buszállomáshoz.
Illetve a buszállomáshoz.
Meg a villamos, ami egy helyre ér, a Piazza della
Roma. Igen, igen. De nem arról volt szó, hogy nagy szoros zárás van, hanem ha éppen erre mentél, akkor rajtuk keresztül mentél, ha meg arra, akkor meg nem.
Tehát, hogy nem volt ez kapu, a... nincs kordon, nincs semmi, hanem
nincs,
csak ott állnak az ilyen.
Figyelemfelhívó kapuk vannak, amire egyébként hatalmas QR kódok vannak kirakva, tehát aki előtte nem csinálta meg ezt
ott helyben is
meg tudja. Sőt, láttam olyat, hogy segítenek. Tehát bőröndökre könyökölve segítettek az aktuális embereknek abban, hogy ezt hogy tudják megtenni. De igazából ezek csak ilyen információs pontként, áteresztő pontként működtek.
Uh-huh. És mennyien voltak? Vagy hogy, tehát ha valaki kicselezte őket, simán be is tudott sétálni, és ennyi, hogy nagyjából...
Igen, bár én bent is láttam egy-egy ellenőrt a városon belül, de hát ugye azokban az egzukos utcákban az ember azért el tudja talán kerülni
őket. Jó, hát nyilván nem
tehát
ez a cél,
nincs,
csak hogy...
Tehát olyan vegzálás például nincsen, hogy a Szent Márk téren úgy egyesével ki akarnák...
Persze, hát az csúnya is lenne.
Persze, azért mondom, hogy nincsen semmi, illetve azon az oldalon egyáltalán nem is láttam olyan jellegű beléptető pontokat, mint a szárazföld felőli oldalon.
Oké, tehát egyszerű végül is.
Végül is
tudjuk,
egyszerű,
hogy megyünk, azért valószínűleg tudjuk már pár nap előtt,
gondolom,
hogy megyünk, megcsináljuk, aztán 5 euró, nem tart semmiből.
Megcsináltam, és akkor utána egy kicsit még dühös is voltam, hogy hát láthatóan meg lehetett volna úszni. Viszont utána ezen gondolkoztam, hogy tulajdonképpen megérdemlik, hogy ezt a pénzt az ember odaadja.
Őszintén mert... szólva többet is, ez így tök kevés.
Igen.
Ez, nem tudom, van-e értelme ilyen kicsi összeggel ennek? Tehát a rendszer fenntartása többe kerül talán, mint amit ebből beszél.
Hát, ha egy kicsit javít, egyébként nekem a nagyon sok évtizeddel ezelőtti emlékeimhez képest sokkal tisztábbnak tűntek az utcák Velencében. Úgyhogy elképzelhető, hogy ebbre egy kicsit talán még jobb hatással lesz, hogy olyan rendezettebb, vagy tisztább, vagy jobb. Szóval ez volt ez egyik. A másik, ami nekem egy nagyon pozitív csalódás volt most, hogy ugye alaposan próbált az ember megtervezni azt, hogy hogyan parkoljon.
Hát ez egyik kritikus pont, igen. Tehát autóval voltatok? Tehát
autóval, igen. Aha. És ugye a szárazföld felől mentünk, úgyhogy Mestre tűnt tehát a Velencének a szárazföldi ugye, része tűnt logikusnak.
Nem volt választásotok, mert ugye jöttetek visszafelé, és úgy esik útba. Csak azért mondom, mert egy elég kézenfekvő és jó lehetőség, ha valaki Magyarországról jön, akkor ott Bibionénél bemegy a Félszigetre, és Punta Sabionéban ott vannak, ott a legkellemesebb olcsó parkolás, onnan gyorsan hajóval át lehet érni Velencébe, de hogyha valaki a másik irányból jön, akkor marad a híd, és akkor, illetve Mestre irányából érkezve, az egy másik helyzet. Egy a biztos, hogy bemenni a hídon és Velencébe,
az tragédia.
Az nagyon drága, nagyon zsúfolt, tehát annak nem, igazából nincs értelme. Szakti Mestrében találtatok
ezek szerint. Mi Mestrében találtunk egy San Giuliano nevezetű parkolót, amit így jól kikutattam a neten. Itt ugyanis az első 3 óra ingyenes, és az azt követő órákra is csak 1,5 eurókat kell fizetni.
Ó, hát az szinte semmi.
Úgyhogy innentől kezdve az nagyon jól megéri, még úgy is, hogy az ember utána egy villamos megállónyira van a belvárostól. Tehát ez
amíg hídon átjön a villamos, ez a legelső megállója, ahogy kiér, a híd, vagy leér a hídról.
Pontosan, tehát a parkolótól nincs 100 méter a villamos megálló, ahol van automata, ami működik, viszonylag egyszerűen.
Hogy te milyen okos utas vagy?
És
azt a mindenit.
És 1,5 euróért be tudsz ugye menni a villamossal, és itt nekem ott jött egy nagy trükk, és nem győztem beregetni a saját vállamat egyébként, mert hogy ugye az emberek beözönlenek, akik vaporettóval akarnak ugye bemenni a városba, beözönlenek oda a központi hajóállomásra. De én jól kifigyeltem, hogy az egyes vaporettó, ami ugye mindenhol megáll, és ezért lassabban megy, és nem annyira sokan szeretik, de én nekem meg pont ez volt a célom, hogy jó sokáig hajózgathassak a Grand Canalén. Tehát ugye az egyes vaporettónak teljesen félreeső C nevű parkolója van, egy indulója van, ahol nem volt ember a hajón, amikor mi felültünk. És ugye 7,5 euróért szintén az automatából megveszi az ember ezt a vaporettó jegyet, ami 75 percig érvényes.
Igen. Talán korábban 90 volt, de lehet, hogy nem, de igen, 75 percig. Aha.
75 percig érvényes, és tulajdonképpen egy ilyen bő fél óra, amíg onnan eljutsz a Szent Márk térig, ahol ki tudsz szállni kényelmesen, és végig ülőhelyed van, mert azt mondom, ott senki nem száll fel.
Igen, nagyon
jó, és hol itt, hol ott, mindig másik oldalon szépen kiköt, lassan megy.
Mondok még egy próbát.
Igen.
A legnagyobb buli a Velencében végighajózni a nagy csatornán, és a kettes hajó egy picivel gyorsabb, az kihagy ugye néhány megállót, viszont ezeknek a hajóknak a nagyobbik részén nincsen elől-kiülési lehetőség, igen, viszont a régebbieken még van. Ha olyat kapsz ki, és elsőnek szállsz föl, akkor a hajó elején ülve tudsz végigmenni, és az a legjobb, tehát az zseniális. Tehát mindig erre próbálunk gyúrni, hogy a végállomáson felszállva, és volt úgy, hogy a harmadik, negyedik hajót vártuk meg, hogy ilyen jöjjön, mert mi szeretnénk az elején ülni, mert lenyűgöző, az a legjobb ott hát, kint ülve végigmenni.
Meg viszonylag sűrűn követik egymást, tehát 8-10 percenként megy így, legalábbis most ebben a tavaszi időszakban. Lehet, hogy nyáron még sűrűbben.
Igen, 10 perc, azt hiszem, hogy télen 12 vagy valami ilyesmi, de felváltva, tehát magában ez nagyon jó. Nagyon drága a vaporettó jegy, a napjegy is talán most már 20 vagy 25 eurót,
igen, tehát nagyon fölment.
A helyeknek nyilván a sima 1,5 eurós jegy van, de az külön.
Hát de 7,5 ér sem olyan sok az, hogy az ember fél órán keresztül hajózgat tátott szájjal.
Hát illetve 75 percen keresztül, ez jó kihasználni az egészet mindenfelé.
Egyébként ez az egyes vaporettó, ez kimegy a Lidóra. Ugye a Velencén kívülre, vagy hát a történelmi negyeden kívülre.
Igen, az meg a más, az a sziget, igen, az a másik rész, ahol viszonylag olcsóbbak a szállások, mert bent Velencében horror áron vannak, és Mestrében is Lidóban.
Azt fontos hozzátennem, még a legelején kellett volna mondanom ehhez a Velence belépőhöz, hogy az oldalukon, ahol ezt a regisztrációt meg lehet csinálni, illetve sok más, talán más oldalakon is, van egy nagyon jól használható térkép arra vonatkozóan, hogy mi számít velencei szállásnak, ugyanis aki a piros vonalon belül lakik.
Ja, nekik nem kell fizetni.
Ő nekik egyáltalán nem. Aki igazolni tudja, hogy legalább egy éjszakát ebben a bizonyos területben lakik, annak nem kell belépőt
fizetni.
Tehát,
hogyha az ellenőrnek a szállás visszaigazolást kell bemutatnod, és akkor mehetsz.
Így van.
És ha ilyen nincs, akkor kell.
És ez egy jól látható térkép, tehát, hogy viszonylag hamar meg lehet találni azt, hogy én ide tartozom, vagy nem tartozom.
Oké. Jó. Haladjunk tovább, mert nem lesz időnk a hallgatóra. Fussuk meg akkor Veronát gyorsan.
Hát mit fussunk meg? Erkély. Nem voltam Erkélynél, se Júlia, se Rómeó, mert hogy semmi közük hozzá.
Júlia, kamu Erkély nem érdekelt,
nem,
jó?
Abszolút okay. Nem. Mi nagyon jó pofán csináltuk ezt is meg, mert ugye ez egy nagy kanyarulat tulajdonképpen, ahol Verona belső része, történelmi város része van, és egy folyón túli külső parkolóban parkoltunk le, ott is igazából azt hiszem talán 7 vagy 8 euró volt egész napra, reggel 10-től délután 6-ig. Úgyhogy az azért teljesen jól megközelíthető volt onnan a belváros, biztonságos a föld alatti parkoló volt, az teljesen oké. Ebből több is van, szóval ennek mégis mindegy, hogy mi a neve. Ami érdekes volt, és esetleg kipróbálható, az a folyó jobb partján, a történelmi város részhez képest, van ez a Castel San Pietro, ahova fölmegy egy funikulare, ez a sikló, az egy jó pofa, illetve onnan nagyon jól be lehet látni gyakorlatilag az egész történelmi negyedet. Úgyhogy szerintem, illetve majdnem 300 lépcsőt lehet választani azt is, mi azért inkább fölgyalogoltunk egyébként, de megvan a sikló is, úgyhogy.
Oké.
Verona gyalog.
Gyakorlatilag az összes olasz városban ez a kérdés.
Hát körülbelül igen.
Meg hát ugye, ha csak városokban megyünk, mert ha marad időnk a végig, visszatérhetünk az autó vagy repülés és tömegközlekedés dilemmára, mert nyilván tök egyéni, de mondjuk a pont a Gardatóhoz, ha megyünk, és azt mondjuk körbe akarjuk járni, ott azért nem olyan jó, tehát akkor rögtön az autóhoz egyetlen megoldás.
Azt kizárólag autóval megy, igen.
Na, ott mit láttatok merre?
Hát nagyon jó pofa volt a Gardató mentén autózni, ugyanis először az ellenkező partról láttuk, aztán utána benne is mentünk, abban a bizonyos, hát talán alagútnak mondanám, de csak félig alagút, így a szikla aljába vájva, ahol a Quantum csendje című James Bond filmet is forgatták. A nyitó jelenet ott van, ott törnek össze méreg drága autókat ebben a, hát nem is tudom, viszonylag vegyesen hol zárt, hol nyitott ilyen sziklába vájt útszakaszon, de ez az ellenkező oldalról is nagyon-nagyon jól néz ki, meg hát benne autózni az önmagában is egy nagyon nagy élmény. Alapvetően egyébként a Garda környékén nagyon keskeny, és egy oda, egy vissza út van, ami nyáron tragikus
ezt akartam kérdezni, itt most még neked tragikus. Nem voltak dugók, nem volt nagy forgalom?
Hát volt egy pici, a sajnos egy baleset miatt volt, de alapvetően lehetett egyébként közlekedni. Ez most még jó volt, de hogy ez nyáron rettenetesen, tehát nekem az jutott eszembe a 90-es évek északi part Balaton, hogy itt órákig araszolgatsz egyik településtől a másikig, olyan forgalom lehet, most még viszonylag jó volt, és miután az ugye rettentő meredekek a hegyek ott körülötte, ezért nincs is parkolóhely, tehát még azt se tudod, hogy könnyen találnál és lerakod, és utána gyalogmész tovább.
Hogy oldottátok meg?
Riva del Garda, ami az északi csúcsa tulajdonképpen a tónak, ott volt egy nagyon profi, nagyon modern, de annyira, hogy a festék szagát lehetett még érezni, egy föld alatti parkoló, ami persze nem volt olcsó sajnos, de hát ugye egy pár órát az ember muszáj volt ott tölteni. De hogy ezek az útmenti klasszikus megálló helyek ott ezeknél a kisfalvaknál egyáltalán nincsenek, úgyhogy ezt nem tudom, hogy hogy lehet megoldani. És az a baj, hogy mint alternatíva szóba jöhetne, miután gyönyörű a környék, hogy az ember elbiciklizgetett 10-20 kilométert nem túl megerőltető módon. De sajnos...
Nem, nincs bicikliút.
Hát összefüggő bicikliút az nincs. Úgyhogy csak szakaszok vannak, és néhány szakaszon meg ki kell jönni erre a bizonyos nagyon vékony, és nagyon hát veszélyes útszakaszra.
Az utolsó alkalom, amikor nem jutottam a Gardatóhoz, egy ilyen szakaszon, ahol van bicikliút, és nagyon szép részen megy, ott egy félmaratont rendeznek, és azt nagyon-nagyon szerettem volna, de azt hiszem a Covid vitt el, mert pont akkor jött be, és azóta sem sikerült ezt pótolni, de majd visszatérek rá. Mi tetszett a legjobban?
Hát én az a típus vagyok, aki mindennek rettenetesen tud örülni. Tehát én megtaláltam Limonéban is a magam örömét, megtaláltam Sirmionéban a nagy-nagy zsúfoltság ellenére a történelmi negyedet, illetve hát ennek az egésznek a hangulatát. Én nekem az volt egy nagyon nagy élmény Gardával kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mint egy tengerpart olyan. A víz is, a hangulat is, a millió, az emberek, mintha tengerparton lennék. Nekem ez volt egy nagyon nagy élmény.
Uh-huh. Oké, és akkor ti nem hajóztatok? Mert ugye a hajó elvileg még ott lehet nem. közlekedni, az jól működhet.
Azért most még tavasszal azok viszonylag ritkán korlátozottan jártak. Közlekednek, de járnak. Tehát a két part között ilyen BKV jelleggel is járnak, uh-huh. meg hát be lehet fizetni ugye a millióféle.
Ó, hát engem csak a BKV jellegű érdekel. Ebben a műsorban nem.
Nem fizetünk többet, értem.
Figyelj, hogy működik, de ugye én még csak földerítettem a terepet azzal kapcsolatosan is, tényleg azért nem megyek bele, mert nagyon-nagyon megosztó volt, pozitív, negatív vélemények is voltak. Volt, aki végighajóztam, meg buszalhajóval, azt mondta, hogy teljesen jó, uh-huh. más azt mondta, hogy horror volt, tömegek voltak, késések voltak, nem ért vissza a szállásra, ott ragadt, úgyhogy ezt nem tudom. Minden esetre a lényeg az, hogy előidényben, autóval vállalható, és a parkolási nehézségek ellenére az nagyon nagy élmény, és tényleg abból mindent láthatunk. Igen. Szóval körbe autózni és a környéken kirándulni.
Annyit még egy nagyon apró kis zárásként, ezt tavaly Szardinián is tapasztaltam, és itt sajnos Olaszországban is több helyszínen, olyan elképesztően bonyolult némelyik parkolóautomata, hogy a helyi olaszok sem értik. Tehát nem tudsz tőlük sem segítséget kérni, nem feltétlenül azért, mert nem beszélnek angolul, hanem ők maguk sem tudják normálisan bepötyögni, odaérinteni. Szóval, hogy nagyon-nagyon nehéz. Applikáció van, lehet, hogy érdemesebb talán akkor azzal.
Szállást hol találtatok, vagy hol mi volt a terv?
Én mindig saját szállást szervezek, hát Booking, meg de Airbnb.
Rivadelgarda, vagy?
Nem, Affiban laktunk, uh-huh. ugyanis Affiból 10 perc egyik irányban a tó, és 20 másik irányban Veruna.
Aha, jó, tehát kicsit távolabb a tótól, és akkor nyilván akkor...
És hát áraiban azért
árban van különbség, igen, sokkal. Aha, akkor itt is a kicsit eltávolodunk.
És Velencénél ugyanígy, mert ott is aludtunk egy éjszakát, ott pedig elmentünk Mira városába, ami onnan a Mestrétől, tehát a Velence, tulajdonképpen Velencétől 15 perc, és teljesen megfizethető áron lehetett ott lakni. Uh-huh. Ennyi, ha már úgyis kocsiba megy az ember, igen, ugye, akkor megéri ennyi.
És akkor az én dilemám ezzel kapcsolatosan, hogy végigmenni saját autóval, és akkor végbumlizni, ami nekem sok, meg ez az állandó kapuzás fizetés. Vagy pedig oda, még ha az autó mellett döntünk a Garda környékén is, vagy illetve fölmerülhet a Kómoitó környékén is, ha olyan helyekre akarunk elmenni, ahol mondjuk a tömegközlekedés eldugottabb helyekre és az autót, hogy akkor odaig elmenjünk, és akkor ott béreljünk, vagy pedig elguruljunk odaig. Én abszolút elmegyek oda repülővel, vagy inkább még inkább vonattal és bérlés párti vagyok, de tudom, hogy neked meg az a bonyolultabb, és te hát szívesebben mész.
Nekem ez így kényelmes volt. Engem nem zavarnak ezek a 8-10 órás kocsi utak, úgyhogy szívesen voltam ott.
Nekem sok. Nyilván akkor megsporoltad a bérlést, az ottani autóval kapcsolatos kockázatokat, úgyhogy így is lehet. Hát Andi, de jó, hogy elmesélted, nagyon szépen.
Nekem még milyen jó volt ott lenni.
Még előre, ismét előré bugrott az én bakancslistámon is a Gardató és környéke. Mi lesz a következő terv? Amit kérdeztél, hogy miért jön drága a jegyek rétára, ugye?
Hát igen. Jó, szállásunk már van.
Az nehéz.
Csak még repülőjegyünk nincs. Aha. De ezt eljátszottuk már néhányszor, majd lesz valahogy.
Nagyon helyes. Ez is egy... Kevesen merik ezt bevállalni, de fognak azok még lejjebb menni, még főidényben is. Ha nem, akkor végén van, tudom, akkor ezt fogom hallgatni egész életemben tőled. Na jó, van. Nagyon köszi még egyszer. Czoller Andival beszélgettünk, az Okosutas magazint hallottátok, bíz magadban, utaz okosan, figyeljétek, olvassátok az okosutas.hu-t, és hallgassátok a Rádió Cafét jövő héten. Találkozunk ismét, szevasztok!